Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Új sorozatunk indul, melynek címe Akarsz-e meggyógyulni? Látok új érdeklődőket az előző sorozatunkhoz képest. Szeretnék bemutatkozni, Szabó Attila vagyok, aki még nem ismer. Életmód kérdésekről lesz ezen a sorozaton szó. Azért vállalkoztunk erre, mert több felé tartunk életmód előadásokat, illetve főzőkörüket, mint így Győrben is. Vannak itt is kedves jelenlévők, akik ott is megjelentek, és azt tapasztaljuk, hogy a mai világban különösen nagy figyelem fordul az egészség felé, tudjuk, nincs egészség. Ugye betegek vagyunk, és beteg ez a világ, az egészségügy sem annyira egészségügyről, mint inkább betegségügyről szól, és szeretnék meggyógyulni. De ez a kérdés, amit felhangzik ugye az első dián, hogy akarsz-e meggyógyulni, nem egy költői kérdés. Mert a tapasztalat az, hogy bár az emberek mondják, hogy akarok, vagy szeretnék, de valójában mégsem akarnak. Ez egy érdekes dolog. Erre érdekességként azért tettem fel ezt a kérdést így az előadás főcímének, illetve a sorozat főcímének, mert ezt a kérdést egyszer maga a megváltó is feltette egy embernek, aki 38 éve volt beteg. 38 éve. Itt János Evangélium a 5. fejezetében olvashatjuk ezt, hogy egy ember ennyi ideig volt beteg, és amint látta egyszer Jézus Betesdában egy tó mellett, ahol elhelyezkedtek a betegek, és az a hiedelem járta, hogyha a víz felkavarodik, akkor az legelső ember, aki belép a vízbe, az meggyógyul. Hát ő, mivel pontosan béna volt a lábaival, csak vonszolni tudta magát, és nem volt neki segítsége, ezért sose jutott oda. És sose gyógyult meg. Bár ugye az is nagy kérdés, hogy akik oda jutottak, meggyógyultak-e, de erről nem szól a Biblia. De odafordult egyszer Jézus hozzá, látva az ő szenvedését, és megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni. És azt felelte néki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Hát, nagyon beszédes ez a válasz. Nem tudom, mit fedezünk fel benne. Tessék? Önzést? Miért? Hát, hogy a többiek nem vitték be, ugye? De ha bevitték volna is, vajon tényleg meggyógyult volna? Mint hogy mai napság is annyiféle csodaszert ajánlanak, annyiféle elképzelést, illetve emberek embereket keresnek. Ugye? Nincs emberem. Ebben ez van benne, hogy keresünk embereket, híres, neves természetgyógyászokat, vagy orvosokat, aminek megvan a természetes indoka, hiszen hát ők értenek valamennyire hozzá, és mi meg annyira nem értünk hozzá, tehát szeretnénk olyan emberekhez menni, akik segítenek, de aztán nagy lendülettel, hévvel elmegyünk, és az esetek többségében bizony megmaradó betegségekkel távozunk, és nem tudunk igazán meggyógyulni. Tehát az egyik szempont érdekes, hogy nincs emberem. A másik pedig az, hogy amikor a víz felzavarodik, vagyis az emberek a mai világban nagyon sokszor ahelyett, hogy valamit tennének értelmes indokkal vagy okkal, valamiféle babonában, vagy valamiféle misztikumban, vagy valami csodában, vagy csodagyógyítóban, vagy erőátvitelben, vagy energiaközlőben. Nem tudom, mondhatnék sok mindent, talán tudják, látják, hiszen az arzenál az kimeríthetetlen. A kenőcsöktől kezdve a porokig, a kézrátételtől kezdve a reinkarnációs gyógymódokig, szóval kimeríthetetlen. Na de hogy tudjuk ezeket ellenőrizni, vagy hogy tudjuk ezeket megragadni, hogy mi az igazság? Az is érdekes, hogy amikor aztán Jézus meggyógyítja ezt az embert, ugye kifejezi a szeretetét, kifejezi az együttérzését, de mikor meggyógyítja, és később találkozik vele a templomban, ezt mondja neki, ímé meggyógyultál, eredjel és többé ne vétkezzél. Tehát ebben is egy nagy gondolatra élik, hogy a betegsége ezek szerint valamiféle vétekkel vagy bűnnel volt kapcsolatban. Megjegyzem, nem minden esetben van így. A Biblia meg is jegyzi, amikor egyszer egy vakonszülöttet hoztak hozzá, és megkérdezték, ki a bűnös, ő vagy a szülei? Azért szenvedett az ember nyomorult állapotában vakon, mert valaki bűnös miatt, és Jézus azt mondta, hogy sem ő, sem a szülei nem bűnösek, mert így született, tehát nem tehette róla. Ugye? De azt mondta, az Isten dicsőségének kell rajta megmutatkozni, és meg is mutatkozott, meggyógyította, és dicsőítette az Isten. Tehát azért itt egy szempont azért felvetődik, hogy lehetséges sok esetben, hogy a betegség mögött valami vétek húzódik. Vagy a fizikai törvények áthágása, vagy pedig a lelki törvények áthágása. Tehát ezért választottuk ezt a címet, mert bízunk benne, hogy mindenki akar meggyógyulni, és mindenki szeretne meggyógyulni. De amikor én először voltam ilyen szanatóriumokban, és először hallgattam szakembereket, akik tényleg értő módon évtizedeket töltöttek el emberek mellett, akik betegek, és ők azt mondták, hogy háromféle embertípus van. Érdemes már átgondolni. Vannak emberek, akik ragaszkodnak a betegségeikhez. Számukra a betegség egy életprogram. Ha megkérdezzük, hogy hogy van, a legelső dolog az, hogy elmondja, hogy milyen beteg, és milyen fáj, és utána most sok mindent mondhatnék, hogy sajnáltatni akarja magát, vagy mártíromként mondja el, vagy egyáltalán szeretetre szomjazik az ember, mert együttérzése vágyik. Ez sok indok és ok lehet, nem is akarom megmondani, hogy melyik esetenként változhat. De a lényeg az, azt mondta az egyik szakember, akivel így beszélgettünk, hogy ez az embertípus nem gyógyul meg, vagy nagyon nehezen gyógyul meg. Tudnék, nem is akar meggyógyulni. Ha megkérdezném tőle, vagy megkérdeznénk tőle azt, hogy meg akar gyógyulni, azt mondaná, igen, meg akarok. De mégsem akar. A szavak szintjén akar, de a tettei szintjén nem akar. A második embertípus, ugye, amikor azt mondják, hogy szeretnék meggyógyulni, vagy akarok meggyógyulni, de nem tesz érte semmit, vagy nem eleget tesz. Emlékszem rá egyik tényleg nagyon értékes üzenettel és valódi gyógymóddal rendelkező szakember mondta, hogy amikor betegekkel találkozom, ezt a két kérdést teszem fel, akar-e meggyógyulni? És azt mondta, mindent megtesz-e azért, hogy meggyógyuljon. És a bármelyik kérdése bizonytalan a válasz. Mondok egy esetet, például emlékszek meg egy esetre, hogy egyértelműen egy súlyos betegségnél egy esetről van szó, egy rákos esetről, és elmagyarázta neki a szakember, hogy mit kell tennie, mit kell fogyasztania, hogyan kell táplálkoznia, stb. Tényleg célra vezető ez, és sok embert láttunk, hogy ezzel a módszerrel meggyógyul, megjegyzem az, amit mi is itt felvázolunk, és akkor az illető, amikor megkóstolta az első ilyen ételt, mondta, hogy nem ízlik. Szóval nem ízlik. Vagy buzafülevelt kellett volna innia, és azt mondta, hogy neki ez nem jó. Nem tetszik, keserű. És azt nem iszik. Mindent megtesz azért, hogy gyógyuljon? Hát igen, a buzafülé keserű. Csak minden tápanyag, ásványanyag, vitamin benne van, és a B17 vitamin, ami rákellenes tápanyag. Igen, keserű. De amit addig csinált esetleg az életmódjával, az is keserű pirula volt, de azt inkább a kedvéhez illett, és nem tette meg, nem ivott buzafüvet, és elhatalmasodott a rák. És nem változtatta meg az életmódját alapvetően. Tehát ez a második embertípus sem fog meggyógyulni, mondta szomorúan, vagy nagyon nehezen gyógyul meg. A harmadik pedig az, és az a szomorú, hogy kevesen vannak ilyenek, akik akarnak, és meg is tesznek mindent azért, hogy meggyógyuljanak. Én is ismerek sok olyan embert, aki évtizedek óta, és bizonyos ideig én is így voltam, hogy kb. 10-15 évig tudtam azt, hogy mit kéne csinálni. És nem csináltam. Jöttek is a betegségek. És amikor már annyi jött, hogy már belefáradtam, akkor megdöbbentem, hogy hát valami nincs rendben, és akkor elszigyeltem magam, amikor elmentem egy orvoshoz, és akkor azt mondta, hogy uram, fogadja el, ez már csak rosszabb lesz. Így bátorított. És emlékszem, amikor kijöttem a kórházból, akkor megálltam az ajtóba, és azt mondtam, mert tudtam, ismertem elméletileg a dolgokat, hogy ettől a pillanattól kezdve csak jobb lesz. És megváltoztattam az életmódomat, és valóban jobb lett. Tehát nem véletlenül tettem azt a kis ábrát is oda mellé, mert a betegségek okának a hátterében egy rendkívül érdekes háttér is meghúzódik, amiről Angus Wright a Nagyorvos lábnyomán című könyvében olvashatunk. Azért mutatom fel ezt a könyvet, mert az orvoslásról a szemlélet módjáról, hogy a betegséghez és a betegekhez hogyan kell viszonyulni, ebben a könyvben találtam meg a legértékesebben leírva, és a legcélrevezetőbben, majd a következő alkalommal tudok hozni nagyon jutányos áron ebből a könyvből, pár száz forintért, ajánlom figyelmükbe, hogy olvassák el, mert rendkívül nagy élmény elolvasni. És a látásmódunk megváltozik attól, ahogy ő gondolkodik, meg ezen pont a múltkori sorozatunknak a folytatása is, amit most mondok, hiszen ő volt az a 19. század közepén végén, aki segítségével és az akkori kornak a kortársai segítségével fedezték fel azt a 8 alapelvet, amiről most mind beszélünk. Ez nem volt mindig ilyen világosan ismert. És ebben a test és a lélek kölcsönhatása című fejezetben a következőt mondja. A test és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van. Amikor az egyiket valamilyen hatás éri, a másik is megérzi. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogyan sokan gondolják. Számos betegség depresszió következménye, bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Képzelődésünkkel néha előidézzük és gyakran nagyon is súlyosbítjuk a betegséget. Sokan betegen élik le egész életüket, pedig egészségesek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek. Sokan azt képzelik, hogy minden apró viszontagság betegséget okoz, pedig azért lesznek betegek, mert számítanak rá. Sokan haltak meg már olyan betegségben, amely csupán kényszerképzet okozott, amelyet bátorság, remény, hit, rokonszenv, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. Mint mondja a példabeszédek könyve is, a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig folytathatjuk, megszárasztja a csontokat. Tessék csak, parancsolj! És folytatja, emberek ezrei gyógyulhatnak meg, ha akarnak, és itt az akaratnak az óriási szerepe. Ha valaki akarja, az akarat nem elmélet, az akarat az cselekvés. Az akarat az egy döntés, egy választás, és utána pedig megvalósítása annak, amit az ember eldöntött. Nem mástól vár valamit, hanem ő maga teszi meg. Annak az erőnek a segítségével, aki szeretné az embert meggyógyítani. Az Úr nem akarja, hogy betegek legyenek. Ez nagyon érdekes, mert amikor Jézushoz egyszer odament egy leprás ember, és azt mondta, Uram, ha akarsz, meggyógyíthatsz. És Jézus azt mondta, akarom, gyógyulj meg. Tehát az, aki bennünket alkotott, az akarja, hogy gyógyuljunk. Tehát nem azt akarja, hogy betegek legyünk. Ez nagyon fontos leszögezni, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Teremtő, az Alkotónk, az a betegséggel ver minket. A betegséggel, épp emlékszem, nemrég beszéltem egy lelkésszel, itt a Baross úton sétált, és hát régi ismerősöm volt, és hát szegénynek egy súlyos betegsége van. És akkor elkezdtünk erről beszélni, kérdeztem, hogy mi az, hogy hogyan lehetne talán segíteni, és akkor azt mondta, hogy nem kell segíteni, Attila, a Jóisten mindannyiunknak kiosztja a maga részét. És akkor mondom, ezzel azt akarod mondani, hogy neked betegnek kell lenned? Hát azt mondta, ez az én részem, nekem ezt adta. És próbáltam neki magyarázni, de hát a Biblia teljesen mást ír. Hát nem az a részünk, hogy betegek legyünk. Hát ahogy láttam rajta, meg ismerem az életmódját is, teljesen rossz életmódot folytat, és hát próbáltam szeretettel, bátorítással pár szót mondani, hogy hát az életmód változtatása rengeteget lehet segíteni azon a problémán, amilyen van, és ismerek eseteket, akik javultak, sőt meggyógyultak. A Jóisten így akarja. Nem ezt akarja a Jóisten. A Jóisten azt akarja, hogy ne legyünk betegek. Mert az egészségnek nem az a célja, az életnek nem az a célja, hogy betegen szenvedjünk, hanem az a célja, hogy egészségesek legyünk, és az egészségünkkel, az erőnkkel másokat szolgáljunk, hogy tudjunk másoknak jót tenni, hogy erőteljesen és energikusan éljük az életünket alkotó módon, és minőségi életet éljünk. Ha megadatik az, hogy hosszú ideig is élhetünk, az nagyon jó, de elsősorban nem ez a célja az egészséges életmódnak, mert ki tudja, ki meddig él, vagy egy autó is elütheti, ugye? Tehát nem ez a legelső, legfontosabb célja, hanem az, hogy tudjunk mások javára élni. Ez az egészséges életmód célja. Tessék parancsolni! El kell határozniuk, hogy egészségesek lesznek. Ez nagyon fontos. Ha valaki szeretne egészségesen élni, akkor az egy döntéstől függ, hogy én szeretnék egészségesen élni. De nem elméletben, ezért én megtudom, hogy mi az egészség törvénye, és elkezdek azt szerint élni. Kipróbálom. Gyakorlatban. Sok esetben a törékeny emberek pusztán azért tudnak ellenállni a betegségnek, mert nem hagyják el és nem szoktatják tétlenséghez magukat, a fájdalom és szenvedés fölé emelkedve foglalják el magukat erejükhöz mért hasznos munkával. Sok legyengült, megrokkant ember visszanyerheti egészségét és erejét, ha így elfoglalja magát, és ha sokat tartózkodik a szabad levegőn és a napfényen. Ez a mai témánk. És láttunk is eseteket, én is ismerek eseteket, hogy emberek, akik betegek lettek, nem hagyták el magukat, elmentek ki a földekre dolgozni, vettek egy kertet, kiköltöztek vidékre, napfényen, levegőn, és elkezdtek gyógyulni, javulni. Ismerek idős embereket, 90 év fölötti embereket, akik nagyon betegek voltak 20-30 éves korukban, halálos betegséget kaptak. És az orvosok lemondtak róluk, és ők elkezdtek egészségesen élni. És meggyógyultak, és 90 évesen mag egészségesek. Tehát ez egy döntés kérdése, hogy hogyan akarunk élni, és ami nagyon fontos a háttere, hogy milyen bizalommal, milyen szeretettel, milyen hozzáállással, vagy pedig állandóan számon tartjuk a problémáinkat, és arról tartunk, vetünk mindig számvetést. Ez a rendszer, amit itt bevetítek, ez egy rendkívüli ajándéka a Teremtőnek. A Biblia legelső lapján megtalálható mindegyik alapelv, majd beszélek is róla. A mai alkalommal ugye a napfényről beszélünk, a napfény áldásáról. Hihetetlen gyógyerő rejlik a napfényben. Rengeteg rosszat mondanak el manapság a napfényről, de én szeretném önöknek elmondani az igazságot és a valóságot. Beszélünk a rosszról is. De a valóság az, hogy a napfényben óriási gyógyerő rejlik. Sőt, szinte folyamatosan, állandóan, aki csak egy kicsit is levegőn van, a napfény áldásából él. Csak öntudatlanul. Ez a rendszer, amit itt látnak, a lelki nyugalom, vagy Istenbe vetett bizalom, a mértékletesség, önuralom, a napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás alapelvei olyan gyógyerővel rendelkeznek. Amerikából volt itt nyáron egy intézetünknek, a Yuchipas intézetnek Kaliforniában a vezető főorvosa, James Horsley. Egy nagy továbbképzést tartott heteken keresztül, és ő azt mondta, hogy mivel ő 30-40 éve beteg emberekkel foglalkozik, a legsúlyosabbaktól kezdve mindenfajta emberrel, azt mondta, a betegségek 90%-át meggyógyítja. Egy szem gyógyszer nélkül. Ha ezeket úgy alkalmazzuk, hogy a maguk törvényei szerint. Ilyen hatása van. És utána is csak elmondta a 4-5 rétegét, majd ha szó lesz rá mód és lehetőség, akkor én is elmondom szívesen, hogy jönnek a következő rétegek, és csak a legutolsó, az 5. vagy a 6. a műtét, amivel éljünk. Tehát ez egy olyan rendszer, amit az amerikai egészségügyi minisztérium a 2. legjobb rendszernek nevezett ki az USA-ban, illetve mivel az élen járó az egészségügyi programokban, ezért a világ méretekben azt mondhatjuk, hogy a legjobbak közül való, sőt, meggyőződésem szerint a legjobb, az őt megelőző program sem különbözött ettől, csak néhány dologban máshová helyezte a hangsúly. Ennek óriási nagy tudományos háttere van, könyveink sokaságai szólnak erről. Az elmúlt évtizedben megjelent egy rendkívüli könyv, ami az egyik legnagyobb összefoglalója, a dr. Né Nídli, a Loma Linda Egyetem kutató főorvosa, írta egy gigantikus munkát, egy 20 éves összefoglaló az elmúlt 20 év életmóddal kapcsolatos cikkeiből, tudományos vizsgálataiból, eredményeiből, összegzéseiből, és ebben foglalta össze az irányvonalakat, hogy milyen irányban gyógyulhatunk igazán, és ezt mondta el a végén. Ennél jobb nincs. Majd, hogy még mit jelent ez az ennél jobb nincs, ez majd közben derül ki, mert mindegyik alkalommal egy alapelvet fogunk reflektorfény alá vetni, és meglátják, hogy mindegyik alapelvnek van egy fizikai és egy lelki vetülete. És mindegyik fontos, mert fizikailag is gyógyítani akar bennünket a Teremtő, és lelkileg is. Na hát induljunk el, a napfény áldásait vizsgáljuk meg. Látjuk azt, hogy a napfénynek óriási nagy jelentősége van az életünkben, különösen most a téli napok után, ugye? Hogy csak nem akar kisütni ez a napfény, és a borongós napoknál annyira érezzük, hogy hiányzik valami, a fény. A fényben olyan gyógyerő van, a fénynek a világító hatása a szemünktől kezdve az egész szervezetünkre olyan csodálatos, hogy az elmondhatatlan. Nem véletlenül különben bizonyos értelemben alkalmazzák is a nagy bevásárló központokban ezt az erőteljes kivilágítást, nem tudom, észrevették-e, mert tudják, hogy ahol sok fény van, ott a színek élénkek, ott határozott erőteljes a fény erő, és ez az embernek jó közérzetet ad. Örömmel van a fényes helyen. Ugye nem sötét lukakban, meg odukban, meg nem tudom, árnyékokban szeretünk lenni, hanem fényben szeretünk lenni, és ez természetes. Tehát sajnos a multik jobban felfedezték, mint az emberek, hogy fényre és napfényre kell kimenni. A fény forrása a mi világunkban a nap. Az elmúlt alkalommal volt egy előadás sorozatunk, Teremtés vagy Evolúció címmel, és ott hangzott el egy előadás, ifjú Csókási Pál mondta el, hogy milyen csodálatos a napnak és a földnek a viszonya egymáshoz. Olyan, mintha egy édesanya a gyermekét gondozná, óvná, és olyan környezetet teremtene neki, ahol jól érzi magát. Egyáltalán a földnek és a napnak a távolsága, pont azokat a hőmérsékleti viszonyokat, azokat az életfeltételeket teremti meg, amikről már rendkívül szűk határok között mozogna, és a többi bolygón ezért nem képzelhető el élet, de a földön igen. A földnek a súlya, a tömegvonzása, a dőlésszöge, az évszakok viszonya, az elliptikus pályája a naphoz viszonyítva, és sorolhatnám tovább, az egy napnak van olyan bolygó, ahol egyetlen egy nap valami 84 földnapba telik, és az egyik oldalán jégbefagyott nap van a fél napig, a másik fél napon pedig 400-500 fokos hőmérséklet van. Tehát élet nem lehet, ugye? De hogy a Föld pont úgy helyezkedik el a nap körül és a naphoz való távolságában, ahogy, ez azt jelzi, hogy valami hihetetlen, gondoskodó szeretet helyezte oda. Ha a legkisebb mértékben másképp lenne más helyen, akkor már nem lenne alkalmas az életre. Így viszont alkalmas. Ez volt az előadás, megvásárolható különben ezek a CD-k. Én is hoztam különben egy CD-t, ami a teremtés evolúció kérdéséről szól, egy előadás, de emellett más emberi létkérdésekről is szól, emberi kapcsolatokról, ezeket majd a végén ismertetem. Ugye itt látjuk ezt a földnap távolságot és ezzel kapcsolatos törvényeket, nem megyek be, csak érdekességét említem, hogy nagyon elgondolkodható ez. Az évszakok váltakozása. Ott is elmondta, hogy a tengerek és óceánok, ahogy elhelyezkednek az északi, illetve a déli földtekén, annak is a valósága mutatja, hogy pont úgy helyezkednek el, hogy a túlmelegedés vagy a túlhűlés ne következzen be. A napot a primitív népeknél, illetve az ókori kultúrákban istenként tisztelték, mert megértették, látták, hogy a naptól függ a növények fejlődése, a nap következtében az élet él, és óriási gyógyerő van benne. Aztékok, rómaiak, sumérok, perzsák, görögök főisteneik között tisztelték, és hatalmas építményeket hoztak létre a nap tiszteletére. A Biblia azt mondja, hogy a nap is teremtmény. Ott is hallottuk az előadáson, hogy világosan kimondja a Biblia, hogy ne emeld fel szemeidet az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodj, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteld azokat. A Biblia azt mondja, hogy nem a napban van az élet, a nap egy nap teremtmény, a hold is és a csillagok is, és amikor az ember elkezd égi testeket imádni, vagy tisztelni, amiben tulajdonképpen az asztrológiában ezt teszi az ember, hogy az a bolygó befolyásolja az én életemet, a Biblia azt mondja, hogy nem befolyásolja. Semmiféle tudományos háttere, utána néztem ennek, milyen tudományos háttere lehet ennek, hogy valóban ez valóság vagy nem. Egyértelműen a tudomány azt mondja, hogy nem befolyásolja, nem tudunk róla, legalábbis semmiféle tudományos exaktsággal nem lehet ezt meghatározni. No hát nézzük meg, milyen pozitív hatásai vannak a napnak a szervezetünkre. Igen, értékes az erős csontok kialakulásában a napfénynek a szerepe, lecsökkenti a pulzusszámot, a nyugalmi pulzusszámot, a légzést kiegyensúlyozza, a vércukorszintet, a tejsav mennyiségben a vérben a testgyakorlást követően lecsökkeni, és ugyanígy a napfény is ezt a hatást gyakorolja a szervezetünkre. Megnöveli az energiaszintünket, a tűrőképességünket, a stressz toleranciát, a vér oxigén felvevő képességét. serkenti a pajzsmirigyet, az egész hormon rendszerünkre pozitív hatással van a napfény, és ezáltal a szervezet alapanyagcseréjét megnöveli, vagyis az életfolyamatok sokkal intenzívebben, hatékonyabban működnek, nem pang a vér, a mirigyek, a szervek, az emésztőszerv jobban működik, és így több kalóriát éget el, és sajnos a mai világban ez eléggé gyakori, hogy több kalóriát viszünk be a kelleténél, és ez segíti többek között. Segíti a glükóz felszívódását a sejtekbe, és arra sarkalja a szervezetet, hogy a tárolása alkalmas glikogénné alakítsa át. Fotoszintézis. A klorofil csodálatos anyag képes megkötni a napenergiáját, és glükózba építve tárolni, és ebből a napfény hatására a növény képes szervetlen ásványi anyagok felhasználásával, a víz, a levegő, a talajnak a tápanyagait felhasználva fehérjéket, zsírokat és vitaminokat szintetizálni. Ez hatalmas dolog. A mai napig nem tudta az ember utolérni azt a szintetizáló képességet, amire a növény képes. Egy fűszál többet tud nálunk. Ez az igazság. Úgyhogy ne legyünk olyan nagyon büszkék önmagunkra. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni, de a természet megcsinálja, és a növények szolgáltatják az alapot, az összes élelmiszert az állatoknak, és aztán az ember számára is. Csodálatos dolgokat termelnek a növények. A növények a legjobb táplálék az ember számára is, mert közvetlenül közelebb viszik a napenergiát az emberhez, és adják át a testének. A napfény táplálja, energiával látja el a testünket, és a környezetünket is a napfény teremti. Közvetett úton oxigént és széndioxidot termel, szabályozza a hőmérsékletet és a páratartalmat az életet fenntartó szinteken. Az egész földünkön a nukleáris energia kivételével a hőenergia 98%-a a napból származik. Azért helyeztük az első helyre a életmód alapelvek között a napfény, mert ha nap nem lenne, perceken belül jégé fagynánk. Ez talán öntudatlan hatása a napnak, de mégis így van. Jelen pillanatban a fények, a mesterséges fényeknek az energiája a napenergiából származik. A nap mozgatja a vizeket a földön, a hatalmas tengeráramlásokat, a szeleket. A nap fényereje nélkül ez nem működne. A nap termelte növények földbe került következménye, hogy úgy mondjam, az energiánk, amit fogyasztunk, és így tovább. Minden, amit itt látunk, ami körbevesz bennünket, a fától kezdve a székig, a napenergiát testesíti meg. Rendkívüli fontosságú a nap, ezért helyezzük elsők közé, mert ezt jó tudatosítanunk, hogy a napnak ilyen csodálatos hatása van. Különben megjegyzem, azt is megfigyelték, hogy kb. 30-35 évenként a napfolt tevékenységnek van egy ritmusa, és annak következtében például régen a diftéria járványokat egyértelműen párhuzamba állították ezzel, hogy amikor a nap intenzíven működött, akkor egyértelműen lehetett látni, hogy más a helyzet a betegségek viszonyában, és ugyanazt a ritmust követte a bizonyos járványok, amikor nem úgy működött a nap. Hát a napnak, de nem tudta a tudomány felfedezni, hogy mi az az összefüggés, ami ezt okozza, de ezt a párhuzamot megvonták. Hippokratész volt az, aki először nevezte a napfénnyel való gyógyítást helioterápiának, megfigyelte egyszerűen tapasztalatból, hogy a napfény hatására gyógyítás áll elő. A középkorban is megfigyelték, hogy azokon, amikor pestis járvány volt, akkor sokkal kevesebb embert, vagy nem vittek el embereket a napos oldalról az utcának, hanem mindig az árnyékosról vitték el az embereket rendre. És akkor is észrevették, hogy a napnak valami hatása van a súlyos betegségekre is. Vagy emlékszem rá, a második világháborúban történt, amikor foglyokat vittek egy kórházba, és egyes foglyokat nem tudtak elhelyezni az épületbe, és kihelyezték a szabadba őket. A szabadban elhelyezett foglyok, akik a napfény hatásának ki voltak téve, többszörös sebességgel gyógyultak, és nem mérgeződtek el a sebeik, míg a zárt levegőn és az árnyékban lévő mesterséges fényel világított termekben kevésbé volt hatékony a gyógyulás. Tehát ezért is jó, ha tudjuk, hogy amikor betegek vagyunk, akkor természetesen van egy-két betegség, amikor nem javasolt a napfényre kimenni, vagy a levegőre, de alapvetően érdemes kint betegen is sétálni, és egy kicsit levegőzni. 1939-ben Domag fedezte fel a szulfonamidokat, Fleming pedig 45-ben a penicillint, és ettől kezdve a napnak a gyógyító erejét háttérbe kezdték helyezni, mert hiszen van most már antibiotikum, pedig a fertőzések legyőzésében alapvető szerepe van, régen is volt a napfénynek, és alkalmazhatnánk. Érdemes lenne visszatérni a napfény használatához. A testünk napi D-vitamin szükséglete 400 egység, ha arcunkat 15 percig kitesszük a napfény hatásának, a napi szükségletnél már többet nyerünk. Ha boros idő van például máma, és nem süt a nap, akkor nem jutunk a napfény D-vitamin előállító hatásához? Hát kérdezzem meg. Ugyanúgy hozzájutunk, csak nem elég 15 perc. Körülbelül 1 óra kell. Nem baj, hogyha nem tesszük ki magunkat a nap irányába az arcunkat. Levegőn kell lennünk 15 percig, jönnünk, mennünk, sétálnunk, ezért kapcsolódik a légzéssel a következő előadásról a napfény, mert enélkül nem szerezheti meg a szervezetünk, különösképpen most tél végén, tavasszal, a szükséges D-vitamint. Ugye a D-vitamin olyan vitamin, zsírban oldódik, és a májunk tudja raktározni hosszú ideig, de ilyenkor már kezdenek kifogyni a raktárok, és nem mindegy, hogy milyen a kálcium felvevő képességünk, tunilig. A D-vitamin az, ami segíti a bélben a kálcium felszívódását és a vérbejutását és a csontokba való rögzülését. Emellett az egész szervezetünknek alapvető létszükséglete a kálcium, mert kálcium nélkül nem működik jól a szervezet. Szinte minden életfolyamatban döntő szerepet játszik a kálcium. Ezért, akik például mondjuk megváltoztatják a táplálkozásukat, és mondjuk vegetáriánus étrenden vannak, de nem mennek ki rendszeresen a napfényre, mert annyira félnek a naptól, csontritkulásosak lesznek, vagy kálciumhiányosak, és betegesek. A napfény szükséges ahhoz, hogy a felvett kálciumot beépítsük a testünkbe, a szervezetünkbe. Amikor ugye ez nincs, akkor angolkor, csontlágyulás, kialakulása lehetséges, persze a mai világban ez már kevésbé, de azért régebben gyakran előfordul. Ma inkább sokszor az a probléma, hogy sok esetben több lett a kálcium bevitel, de nem jó a felszívódás. Ezért a felszívott kálcium, különösképpen a tejfogyasztóknál, nagy mértékben lerakódik az izületekbe, az érrendszerre, vesekövet és epekövet okozhat. Mert a tejben lévő kálcium rendkívül nehezen és rosszul szívódik fel, rossz a hatásfoka. A szezámmagból, a zöld levelekből, a brokkoliból, a káposztából, a búzából, amennyiben eszünk hozzá nyers zöldséget vagy gyümölcsöt, vagy gabonákból, sokkal jobb a felszívódás. A napfény D-vitamint készít, von ki a koleszterinből és más néhány növényi eredetű sterinből, amelyek közvetlenül a bőr alatt raktározódnak. Amikor ezt a munkát végzi, a test koleszterinkészletéből használ fel valamennyit, sokunknak túl sok a koleszterin szintje. Tehát, ha csökkenteni akarjuk a koleszterin szintünket, tegyük ki magunkat a napfény hatásának, és segíteni fog. Tehát koleszterin szint csökkentő hatása van. Hatalmas dolog ez. Az öregedés csökkenti a D-vitamin termelést. Rontja a szervezet képességét, hogy aktív D-vitamin képleteket termeljen, ráadásul lelassítja a kálcium felszívódását a beleken keresztül, és így megnöveli a hiányos csont mineralizáció kockázatát. Olvashatjuk dr. Günther Paulinen az Isteni Receptek című hatalmas, gigantikus munkájában, ami sajnos nincs meg magyarul. A legtöbb kutató úgy véli, hogy a zsírban gazdag étrend az öregedés fő előidézője. Nem tudom, tudták-e. Rendkívül fontos, hogy a zsíradékról tudjuk, hogy az öregedést időzi elő, főképp azért, mert a sejteknek a fala lipidekből épülnek fel, és ha rossz zsiradékot viszünk be, állati zsiradék, rossz zsiradék, vagy finomított olajokat, vagy különben önmagában egészséges olajokat, de túlzott mennyiségben, ez nem jó a szervezetnek. A természet elrejti az olajat, olajos magokba. Például egy kukoricából, hogy egy evőkanál kukorica olajat nyerjünk, 24 csöcs kukoricát kellene megennünk. A természet elrejti az olajat, mert amikor abban a pillanatban szintén, amikor a levegőre kerül a zsiradék, olaj, mi történik vele? Oxidálódik. Az oxidált olaj már nem jó. Az már káros a szervezetre. Amikor pedig égetjük, sütjük, akkor a legrákkeltőbb anyagok egyikét esszük. Főképp, hogy a hagymának óriási a felülete, ezek a kis finom hártyák és lyukacsok óriási felületűvé teszik, és azok a pörkanyagok, amikor égetjük az olajat, az egyik legrákkeltőbb anyagot termelik. Itt a főzőkörünkön, ami most lesz az utolsó alkalom szerdán, a Lietzenmeyer utca melletti bioboltban, ezért ott megtanítottuk a hallgatóknak, felségem bemutatta, hogy hogyan kell úgy készíteni ételeket, hogy ne égessük az olajat. A hagymát vízen pároljuk meg, és amikor kész az étel, akkor adjuk hozzá kis mennyiségben a hidegen sajtolt olajat. Ez alapvető fontosságú az egészséges életmódhoz. Egy 70 éves ember bőre egy 20 éves ember D-vitamin termelésének körülbelül a felét produkálja. Ezért fontos időskorban napfényre menni. Sok ember azt mondja, én már idős vagyok, nem, pont akkor kéne, mert fele annyit termel. De hát ugye félünk attól, mert rántosok leszünk azok. De itt mindjárt mondom a következő, nem itt lesz, de mondom, hogy ha a szervezetünk tele van vitaminnal és ásványi anyaggal, megfelelő mennyiséggel, akkor a bőr nem ráncosodik. Megfigyelték. Ez is lehet, hogy vitamindús anyaggal, kozmetika, nagyon egyszerű természetes, vitamindús anyaggal bekenni az arcot. Szokták a kozmetikusok a uborkát, paradicsomot, majd próbálják ki búzafülevet. Százféle vitamin kerül az arcra. Csodálatos hatása van. Nem kell pénzt kiadni ezért külön, önmagában is nagy hatása van. Az élelmiszer útján nyert napfény. A napfénynek kitett paradicsom, maradjunk a paradicsomnál, ugye, vagy az almánál, senkinek sem kell bizonygatni, hogy egészen más ízű. A napfény hatására sokkal több vitamin, ásványi anyag raktározódik el a héjban, de magában a növényben is, ezért a héját fogyasszuk el a növényeknek, amennyiben nem permetezett vagy túlpermetezett. Nyári időkben főképp jobban megtehetjük, de téli időben inkább hámozzuk meg, mert sajnos permetezettek, de nagyon szép gyümölcsök, ezek mind permetezettek és vegyszerrel ellátottak. Úgy lehet rajta segíteni egy kicsit, hogy beáztatjuk, vagy jól megdörzsöljük, vagy meghámozzuk. Mert így hozzájutunk a napfény áldásához a növények héján keresztül. A csírák ellensége. 1877-ben, figyeljék a dátumot, Danz és Blant felfedezte, hogy a napfény megöli a csírákat, ugyanis kísérleti kémcsövekben kitettek napfény hatására ilyen kis üvegcséket, és megfigyelték, hogy az árnyékban lévőkhöz képest egyértelmű volt a hatás, hogy a napfény megölte a baktériumokat és a csirákat. 1903-ban Niels Fenzen, dán orvos, megkapta az orvosi Nobel-díjat, mert a tuberkulózis sikerrel kezelte napfénnyel. Megjegyzem, a legdrágább svájci szanatóriumokban, a hegyek tetején tudatos napfénnyel kezelnek tüdőbetegeket a mai napig, csak nagyon sok pénzt kell érte fizetni. A tiszta levegőn, mert ez sem mindegy, hogy milyen a levegő, mert amennyiben nagyon szennyezett a levegő, majd ezt elmondom a következő alkalommal, akkor a napfénynek a szervezetre gyakorolt hatása károssá válik. Főképp azok miatt, az anyagok miatt, amelyek, azok a durva, erőteljes szennyező anyagok negatív hatást fejtenek ki a szervezetre. Tehát nem mindegy, hogy hol napozunk. Erre is ügyelni kell. De a legtöbb fertőzés, a torokgyulladás, tüdőgyulladás, gyermekágyilás, sőt a leprát is beleértve, napfényterápiával enyhíthető. Ugye amikor beszéltem a pestis járványokról, ugye akkor is érzékelhető volt az, amit mondtam, hogy bizony érezhető a járványoknál, hogy a napfénynek milyen hatása van. Engedjük be a lakásunkba a napfényt. A napfénynek olyan hatása van az UV-sugárzásnak, hogy a baktériumoknak és a vírusoknak a DNS-ét kettéhasítja, elpusztítja. És a porszemeken, a lakásban lévő porszemeken és a ruhán, meg az ágyneműn lévő bőrhámon, és így tovább, rengeteg csíra, gomba, parazita, baktérium telepszik meg, és ha ezt kitesszük a napfényre, mint egy csoda, többet ér szinte ez a fürdő, mint hogyha kimosnák. Mert csodálatos, gyógyító, tisztító hatása van. Engedjük be a napfényt a lakásunkba, húzzuk el a függönyöket, amikor süt a nap, és a bútorainkat, a szőnyeget, a levegőt érje, sőt, nyissuk ki a napos oldalon az ablakot, és a napfény által átjárt, megtisztított levegő áradjon a lakásunkba. Ha azt szívjuk be, óriási hatása van. A szemünkbe hatoló fénysugárnak gyógyító tulajdonságai vannak. Biztosan önök is észrevették, amikor erőteljes fény felé tesszük a kezünket, akkor szinte átvilágítja a fény, és majdnem, hogy a csontjainkat láthatjuk. A koponyánkkal is ez történik. A szemünk héján keresztül is áthatol a napfény, és a koponyánkon keresztül azt a fényt, amit kap a fejünk, behatol az agyalapi mirigyhez, a hipotalamuszhoz, a tobozmirigyhez, és befolyás gyakorol az egész hormonrendszerünkre. És megindítja a mirigyeknek a működését, hatékonyabbá teszi. Ez az energia készteti a tobozmirigyet arra, hogy melatonin termeljen. Nem is olyan rég fedezték fel a melatonint, és a melatoninnak rendkívüli hatása van a szervezetre. Az agyalapi mirigy, a mellékvérség és a hasnyálmirigy működését fokozza, és lassítja a rák növekedését és terjedését. Nagyon fontos, hogy a szemünket érje a napfény. Ne nézzünk a napba, ez persze nem helyes, de amikor szemüveges, például én is, hogy vegyük le a szemüveget rendre, és úgy tevékenykedjünk, hogy nincs rajtunk szemüveget, mert a szemhéjunkon, a szemhéjunkat érintő napfénynek van különösen jó hatása a szervezetre. Minél több napfény éri a szervezetünket napközben, szemünket, bőrünket, annál erőteljesebb éjszaka a melatonin termelés. Különösképpen nagy, hogyha nem vacsorázunk. Mert az utolsó étkezéstől elfogyasztott étel, ha kiürül a vékony bélből, hogyha mondjuk délután 1 órakor ebédelünk, akkor este 10-re a vékony belünk üres, amennyiben rozsdús, növényi táplálékot és teljesülésű gabonából készített ételt fogyasztottunk, és a vékony bélben termelődik nagy mennyiségben melatonin, ami felszívódik a vérbe, és csodálatos hatását kifejti az egész szervezetre. Magyarul minden nap egy kis böjtöt csinálhatnánk, ha nem vacsoráznánk. Az életmód központokban, különösképpen súlyos betegeknél automatikusan, axiomatikusan kétszeri van étkezés. Emiatt. Mert a legnagyobb gyógyerőt bekapcsolják, ezt a melatonin termelést. A szervezet magában hordozza a gyógyerőt. Minél jobb, annál jobban alszunk éjszaka, minél többet vagyunk napközben napfényen. A depresszióra óriási hatása van. Megfigyelték, hogy az északi népek, ahol kevés fény van, és a déli népek, főképp Amerikában tudták ezt statisztikákkal egyértelművé tenni, sokkal kevesebb a déli népeknél a depresszió, az öngyilkosság és a lelki betegség. Mivel lehetne egyáltalán párhuzamba hozni, ha nem a napfénnyel? Minél több napfény éri az embert, ugye nem titok, hogy a déli népek itt Európában is, ugye, vidámabbak, derűsebbek, az olaszok, a spanyolok, a görögök, élettelibbek. A krétaiak élnek Európában a legtovább. De amellett is, hogy sok olajbogyót fogyasztanak. És az csodálatos omega-3 zsírsavat tartalmaz, és más egyéb jó zsíradékokat, és ezért sok napfényt is átélnek, és levegőn vannak. Tehát a depressziónak a gyógyszere. Prédikátor könyve 3. fejezetében olvashatjuk ezt a mondatot, mi édes a világosság, és mi jó szemeinkkel nézni a napot. 3000 évvel ezelőtt Salamon már tudta, hogy a napfénynek ilyen hatása van. Édes a világosság, jó szemeinkkel nézni a napot. Azt is megfigyelték, hogy a teljes spektrumú fény, ami a napfény, hoz képest a mesterséges fény hogyan befolyásolja, főképp iskolában tudták megfigyelni, mert a gyerekeket, például a hiperaktív gyerekeket megfigyelték, hogyha olyan tanterembe helyezték, nagy hatalmas vizsgálatokat végeztek ezzel kapcsolatban, ahol a nem tudják teljes spektrummal megvalósítani a napfénynek ezt a színképét, de 91-es, ugye a napfénynek százas az RCRI-je, ugye ez a bizonyos indexe, de 91-es CRI is lámpát már tudnak előállítani, és megfigyelték, hogy a nehéz esetű gyerekek a tanulása megváltozott, és a magatartása pusztán a fénytől. A következő alkalommal ugyanezt el fogom mondani az oxigénre vonatkozóan, hogy súlyos depressziós betegeknek 1%-kal megváltoztatták egy teremben az oxigén mennyiséget, és radikálisan megváltozott a viselkedésük. Tehát összefügg a lelki viselkedése, a lelki tevékenységgel, a fénynek a mennyisége. A napfény és az egészséges bőr. A bőr az első védelmi vonal a csírák és a környezetünkben található mérgek ellen. A napfény kisimítja, rugalmassá teszi a bőrt, egészséges fényt ad neki. Növeli a betegségekkel szembeni ellenálló képességet. A napbarnitott bőr háromszor eredményesebb a csírák elpusztítása terén, mint a le nem sült bőr felület. Tehát természetesen a túl sok napfény is probléma. A körünkben, ugye, amit rabzoltunk, ott van a mértékletesség. Ezt is majd elmondom, hogy mi a mértéke a napozásnak. Egyetlen betegségcsoportot sem lehet olyan hatásosan kezelni, mint a bőrbetegségeket napfénnyel. Pörsenések, pattanások, kiütések jól reagálnak a napfényre. Viszont vigyázni kell, hogyha bizonyos gyógyszereket szedünk, akkor a napfényre érzékenyek lehetünk, például a tetraciklin, amit felírnak fertőzések esetén az orvosok. Ha ezt tartalmazza a gyógyszer, akkor viszont nem jó kimenni a napfényre, mert kiütések jöhetnek. Véletlenül fedezték fel egyik ápolónő, amikor napfényre tette ki a sárgaságban szenvedő kis csecsemőt, hogy meggyógyult az árnyékban lévőkhöz képest a teremben. És így fedezték fel, hogy az UV-sugárzás a sárgaságban szenvedő gyerekeket meggyógyítja. Átállítja az egész epe, máj működését, és gyógyító ajándékával segít. A napfény a legtöbb ember hangulatát javítja. Csodálatos hatása van egy nap felkeltének és naplementének, ha megnézhetjük. Van egy csendes óceániai sziget, ahol a benszülötteknek az esti főprogramjuk nem a TV1 vagy a M1-nek a nézése, hanem kimennek az óceánnak arra a részére, ahol a pálmafák között leülnek, és a nap lemegy, lebukik az óceánba, és minden nap más csodát néznek végig. Oda viszik a gyümölcsel rakott kis vacsorájukat vagy ételüket, és ott fogyasztják, és énekelnek, örülnek, és derűben töltik el, mert ennél nagyobb színpadot, ennél szebb látványt nem lehet produkálni. Hát kedves hallgatók, én ezt rendre szoktam csinálni, és nem sajnálom az áldozatot, azt is, hogy az ember 5-10 percet esetleg autózik, hogy kimenjen a városból valami olyan helyre, ahol a napfény, napfelkelte vagy naplemente látszik, vagy ha olyan helyen vagyunk mondjuk nyáron, csodálatos hatása van. Valami egészen különleges hatása van a napfelkelte és a naplemente látványának. Minden napfelkelte a sötétségből való fény születésének a lelki élményét adja a lényünkben. Részesüljünk ennek az áldásában. Aki szeretne erről gyönyörű Zsoltárt olvasni, a 19. Zsoltárt ajánlom, pontosan ezt mondja el. Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek munkáját, hirdeti az égboltozat, és megfigyelték, hogy mint a testmozgás endorfint termel a szép lelki élmény, a napfény csodálatos színjátékának a szemlélése. Nem is mondtam, de hát ugye egyértelmű, hogy a napfény hozza létre a színeket. A napfény a teljes spektrumú színvilágot tartalmazza, és a napfény ad színt a formáknak, hogy különféle hullámhosszúságot ver vissza, és így más és más színben látjuk a világot. A napfény, mondja Jobb könyve 38. fejezete, pecsételi meg a formákat, hogy hozza elő a sötétségből, hogy milyen is egy forma. Nagyon szép költő ilyen írja le. Azért mondom ezeket, mert rendkívüli élmény figyelni a természetet, a történéseket, a napfény hatása következtében. Egy különleges dolog is megjelenik, mégpedig az, hogy az oxigén, amit belélegzünk, elektromos töltéssel rendelkezik. És ez az elektromos töltésű oxigén, ez az egész agyműködésünket, lelkivilágunk működését, erkölcsi döntésünket, kedélyünket befolyásolja. Ezt nem nagyon tudatosítottuk az elmúlt 40-50 évig, pedig ez így van. Ennek a jellegzetessége az ionizáció. Ugyanis az ionizáció elektromos töltésváltozást jelent, és nem minden levegő molekulának kell elektromosan töltődnie, feltöltődnie, de egészségünk megkívánja, hogy egy bizonyos százalékban meglegyen. És ennek a százaléknak az aránya, mint ott alul olvashatják, 4:5, az oxigén ionok 4, a széndioxid ionok pedig 5 arányban legyenek, és ezt segíti elő a napfény. A napfény érte levegő ionizálódik. A zárt térben levegő, a zárt térben működő levegő, a butorok, a belégzés, a légkondicionálás vagy a fűtés miatt elveszítik ezt a negatív ionizáló hatását. És ekkor pozitív ionok lépnek túlsúlyba, a következménye a nyomottság, a fáradtság, a tompasság, a kedvetlenség, az egész szervezetnek a rossz állapota. A viharok, a záporok, a talaj radioaktivitása, a kozmikus sugárzás, a hóesés, az eső, a villámok, bizonyos készülékek képesek arra, hogy ionizálják a levegőt. Víz mellett jó sétálni, erdőben sétálni, ionizált levegőt szívunk, illetve ha nem tehetünk ki, a napfény által átszőtt levegőt engedjük be a lakásba, és ionizált levegőt szívunk be. Nem hasonlítható a zárt terek levegőjével. Ezért, aki teheti, a fűtést is csínyel használjuk, ebben a világban nem is lenne baj, ugye? Hanem ha sokat mozgunk, ha jó az alapanyagcserénk, akkor nem fázunk annyira, és a szervezetünk nincs tele méreggel. A napfény egészségessé teszi a szívet, hasonlóan rendszeres testgyakorláshoz csökkenti az érvelés szaporosságát a szív nyugalmi működésében, csúcsformába hozza a szívizmot és megnöveli a szív kimenő teljesítményét. A vérnyomást a helyes érték irányába segíti, tehát nem csökkenti, meg növeli, hanem normalizálja. Óriási ajándék. Fejleszti az immunrendszert, szinte minden immunrendszeri egységet, a nyirogsejteket, BT nyirogsejteket, a gyilkos nyirogsejteket, a monocitákat, limfocitákat mind növeli és hatékonyabbá teszi. Tehát a legjobb védelmi rendszert alakítja ki, hogy a betegségektől megszabaduljunk. A napfény és a cukorbetegség. Ahogy a testmozgás csökkenti a cukorbetegséget, vércukorszintet, ugyanígy normalizálja a napfény a vércukorszintet, például alacsony vércukorszint esetén, vagy éppen a magas vércukorszintet is segíti kiegyensúlyozni. Ezért a szanatóriumokban mindig elmondták a betegeknek, ahol voltunk, étkezés után nem lefekvés következik, hanem egy óra séta. A második fele az intenzív. És bezárták sokszor a szobákat, és mindenkinek mennie kellett. Aki botta így ment, annak is menni kellett. Séta, napfénye, ha lehet. Óriási hatása van. A vitaminnal telített bőr nem ráncosodik. A nap csak akkor ráncosítja a bőrt, ha a szövetek nem telítettek a szükséges vitaminokkal. Ha a szöveteket a friss gyümölcsökből és zöldségfélékből álló étrend révén C-vitamin telíti, gátolja a szabad gyökök kialakulását és az öregedést. Egy természetes napfédő írja a Günther Paulinen, ami mindkét típusú sugárzástól megvéd a UVAB sugárzástól, könnyen elkészíthető porított C-vitamin és víz 10%-os oldatából. Nem kell drága naptejeket venni, amelyek különben is károsak, inkább mint hasznosak, majd elmondom azt is, hanem vegyünk a gyógyszertárban por a C-vitamint, és oldjuk fel vízzel, és kenjük be vele az arcukat, vagy a napégette helyeket, vagy ahol szeretnénk védeni. Emellett véd a bőrráktól, és az egészségtelen bőrátalmakat is meggyógyítja, az ekcémát, a pszoriázist és az ótvart. A napfény és a rák. Alaptéma, állandóan mondják, folyamatosan halljuk, hogy a napfény rákot okoz. Valóban, ha leégetjük a bőrünket rendre, akkor bekövetkezik az, amit mondtam, hogy a többszörösen telítetlen zsírok és a koleszterin közvetlenül a bőr alatt oxidálódik, és ezáltal a bőrrák esélye megnő. De csökkenthetők ezek az esélyek a lesüléssel, a zsírpárnák csökkentésével és az étrend rostartalmának megnövelésével, és olyan antioxidánsok fogyasztásával, mint például az A-vitamin, a C-vitamin, a szelén és a plusz E-vitamin. A járványtani tanulmányok viszont azt is jelzik, hogy a valóságban a napfény védelmez bennünket a testben máshol előforduló rákos elváltozásoktól. Ezt a James Horsley-nak az anyagából hoztam és vetítem be. Figyeljék meg, a Döntő bizonyíték című könyvünkből, a Proof Positive című könyvből idézi a szerző a következőt. A napfény okozta rákos esetek halálozási aránya évente 2000 ember. 2000 ember. A napfény 138 ezer ember esetben menti meg az embereket a halálos ráktól. És újabb 30 ezer ember részesülhetne a napfény áldásából, hogyha rendszeresen, de mértékletesen napoznának. Most a 2000-et viszonyítsuk a 168 ezerhez. Érdemes napozni, vagy nem érdemes napozni? Ugye, valóban van probléma, de az elsődleges probléma nem a napfényben van, hanem a táplálkozásban. Mert ha rosszul táplálkozunk, és telített zsírokat fogyasztunk, engedjük, hogy a szervezetünkben oxidált zsíradék rakódjon le, főképp a bőr alatt. Hogyha nem figyelünk a szervezetünknek a állapotára, akkor az az elsődleges kiváltó oka a bőrráknak, a másodlagos kiváltó oka a leégés. A pirosodás, amikor megpirosodik a bőrünk, és rendre újra és újra leégünk, az nem helyes. A napfény sugárzásának a veszélyei a leégés, a bőrrák, az idő előtti öregedés, az allergiás reakcióknak növekedő százalék aránya, kockázata, és hogyha túlságosan sokat napozunk, akkor az immunrendszer már nem bírja elhordozni azt a hatalmas dózisú változást, amit elmondtam, mirigyrendszerre, koleszterin átalakulásra vonatkozik, hogy nem bírja már hordozni, és lefolytódik, hogy így mondjam. Legyengül. Háromféle bőrrák van, ami sajnos nem a legjobban látható a képen, de azért valamennyire látható, az alapsejtőrák, a pikkelyes rák és a melanóma. Ezek, amelyek előfordulnak, az arányokat látjuk itt. A megbetegedések, a rákos, bőrrákos megbetegedések 95%-a a pikkelyes és az alapsejtű rákból kerül ki. Ezt előidézheti hosszú éveken át tartó erős napsugárzással való érintkezés, de láthatók, lassan növekszenek, és csak a bőr felszínére korlátozódnak. Tehát nem megy le mélyebb rétegbe, és nem okoz áttétet a szervezetben. És elég jól kezelhetők. Az Egyesült Államokban évente mintegy 750 ezer diagnosztizált pikkelyes és alapsejtű rákból csak 2100, kevesebb mint 1% válik halálos kimenetelűvé, és leginkább azoknál a tragikus, akiknél nem sikerült a gyors és a teljes eltávolítás. Tehát ez kezelhető. A másik bőrrák típus a melanoma. Ez a problémás eset, ugye egy sötét, barna, illetve feketés folt, nem szabályos, köralakú vagy határokkal rendelkező cikszakos folt, ami terjed, a hámréteg mélyeibe is lehatol, és a test más szöveteit is megtámadja, és szétárad a szervezetben, és szétterjedve az egész szervezet pusztulását és halálát okozhatja. Ez USA-ban 34 ezer évente melanomás esetet diagnosztizálnak, és ebből 7200 hal meg ebbe a betegségbe. Tehát elég jelentős, ezért nem mellékes az, hogy hogyan táplálkozunk és hogyan élünk a napfénnyel. Általában a napégett felületen alakul ki a melanóma, amikor rendre leégetjük a bőrünket, és nem mértékletesen napozunk. Ezek most annyira nem lényegesek, ezeket nagyjából elmondtam. Mit tegyünk, hogy helyesen éljünk a napfénnyel? Télen, délelőtt 10 és délután 3 óra között érdemes napozni, és nyáron viszont pont fordítva, inkább 11-ig, vagy 10-ig, ugye attól függ, hogy milyen erőteljes a napfény, és délután 3-tól vagy 2-től, ezt is ugye a helyzet mutatja meg. És nagyon fontos, hogy az érzékeny bőrűek hogyan napozzanak, azok 5 perccel emeljék a napozás dózisát, főképp a kék szeműek és a zöld szeműek. A barna szeműek viszont 15 perccel is emelhetik, mert más az arány, és a szervezetük jobban reagál a napozásra. Így lehet növelni, el lehet odáig nyugodtan jutni, hogy 2 órán keresztül, vagy mint a primitív népeknél, egész nap kín vannak a napon, mert a szervezetük annyira megszokta a napot, hogy azt alkalmazkodott hozzá. Érdemes étkezés előtt 1 órával és 1 óráig étkezés után kerülni a napozást, mert nagyon erőteljes hatása van az emésztőrendszerre. Megváltoztatja a saját energiaegyensúlyunkat, és nehezíti az emésztést. Erre is érdemes figyelni. Ha olyan helyen vagyunk, ahol hó van, vagy homok, vagy víz, mint látjuk, a hó 85, a homok 20, a víz pedig kb. 5%-át tükrözi vissza a sugaraknak, tehát ezt is bele kell számolnunk a napfény hatásába. Vigyázzunk arra, hogy ne aludjunk el napon. Éppen így keletkeznek a komoly felégések, és ha lehet, ne tartózkodjunk egy óránál hosszabb ideig ragyogó napsütésben, ha csak nem cserzett a bőrünk. Ne felejtsük el, hogy ködös, felhős napokon is feléghetünk. Ha napszemüveget viselünk, gondoskodjunk arról, hogy időnként levegyük, és engedjük, hogy a napfény a szemünkbe hatoljon, szemünkhöz hatoljon, de soha ne nézzünk a napba, de ha meg nem nézzünk a napba, akkor minek a napszemüveg? A szemünknek az akkomodációs mozgásához nagyon fontos, hogy a fény miatt használjuk azt a bizonyos reflexét a szemünknek, hogy összehúzza a pupillát és kinyitja. Tehát nem kell, tulajdonképpen a napszemüveg igazából csak akkor indokolt, ha mondjuk valaki vezet és folyamatosan szembe kell a fényjel szemben, napfényjel szemben vezetnie, különben nincs sok értelme a napfény használatának. Vagy a hóban, havas tájon, télen. Tessék? A napszemüvegnek. Nem azt mondtam? Bocsánat. Amennyire csak lehet, kerüljük el a napolajok használatát. Több szerzőtől is olvastam, dr. Né Nidli is leírja, hogy a bennük lévő para-aminobenzonsav, ami valóban hat arra, hogy a káros UV-sugarakat kiszűri, de más hasznos sugarakat is kiszűr. Ha csak önmagában még ezt használnánk, még talán valamennyire hatása lenne, de a jótékony hatását a napfénynek ezáltal gátolja. Viszont az olajos alapanyag, amivel felvisszük a bőrre, most már ezek után tudják, hogy mi a probléma az olajos anyaggal. Bekenjük a bőrünket a ragyogó napsütésben napolajjal, ami jó drága, ugye? 30-40-50 faktoros, aminek tulajdonképpen semmi értelme, mert akkor minek megyünk a napra, hogyha fehérek akarunk maradni. De közben égeti a bőrünkön az olajat a nap. Oxidálja a zsiradékot, és mit okoz? Rákosodást. Tehát a legtöbb rákosodás sokak szerint a napolajok használatától van. Hogy rákenik a bőrre az olajat, és égetik az olajat, perzsel szinte a bőrön az olaj. Ennek semmi értelme. Valóságosan károsíthatja. Tehát a ruházattal és a széles karimájú kalappal vagy sapkával védekezünk a nap ellen, vagy menjünk árnyékba. Tehát ezek a legjobb hatékony módszerek, és nem kell semmiféle vegyi anyagot használnunk, nem beszélve a drága napolajok megvételéről. Igen, hordjunk védőöltözéket, illetve használhatunk, ha felégtünk, jeget, vagy 1%-os alumínium szulfátot tartalmazó jeges borogatást is lehet használni. A gyógyszertárban lehet venni ilyen anyagot, és ezt egyszerűen vízbe feloldjuk, egy ruhát belemártunk, és rátesszük arra a felületre, ahol leégtünk. És ez szépen gyógyítja és helyreállítja a folyamatot. De említettem a C-vitaminos víz is ezt a szerepet. A napfény az immunrendszer működésének fokozásával, a vér oxigénhordozó képességének növelésével meggátolhatja a rákot, és a szövetek részére is oxigénről gondoskodik. Sőt, a vérnyomást csökkenti, ezt már mondtam. Utolsó néhány képünk a diavetítés előtt. A Bibliában a teremtő jelképe a napfény. A 84. Zsoltár mondja, hogy nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és igazságot és dicsőséget ad azoknak, akik igazul élnek és ártatlanul élnek. Nagyon érdekes, hogy a napfényben lévő pozitív fizikai gyógyerők párhuzamba állíthatók azzal a gyógyerővel, amit az Isten lénye ad az embernek lelkileg. Tisztít az ige, gyógyít, fertőtlenít az Istennel való találkozás lelki értelemben is. A legnagyobb fertőzése az embernek lelkileg a bűn, a bűntudat, az önvád. Erkölcsi értelemben is ellenállóvá teszi, a homályt eloszlatja, a rosszal szemben ellenállóvá teszi, a szellemi vérkeringését felfrissíti, az igazságban való növekedését biztosítja, nyugalmat áraszt a jelenléte, rajtunk keresztül másokra is, és a lélek gyümölcseit termi, ami a Biblia szerint nem más, mint a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Jézust magát a Biblia világosságnak nevezi. Azt mondta János apostol az evangélium a legelején, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt, az igazság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. Kedves hallgatók, lelki értelemben befogadni azt a fényt, ami a Teremtőből származik, vagyis azt a világosságot, ami megvilágosítja az életünknek a legalapvetőbb kérdéseinek, a problémáját, homályát, óriási gyógyerő a léleknek. Nyugalmat és békét ad. Áttekinthető, tiszta, mint a napfény. Tele van erővel, világossággal és szeretettel. És ez az embert meggyógyítja. Itt ennél a pontnál egy pár perces diavetítést szeretnék zárásként levetíteni önöknek, amely vetítésben a napfénynek ezt a gyógyító hatását egyrészt összefoglaljuk, másrészt pedig a lelki értelemben is elmélyítjük.
A természet színpompája, a rügyek fakadása, a növények fejlődése, a gyümölcsök íze, a gabona beérése, a virágok nyílása mind a napnak köszönhető. Minden, ami él, legyen az ember, állat, növény, a nap az éltetője. A napsugárzása bennük összegződik. Így képetesen mondhatjuk, hogy bármilyen táplálékot veszünk magunkhoz, napot fogyasztunk. A nap éltető erejét minden élőlény ösztönösen keresi. A kutya, macska kifekszik a napra. A növények a nap felé fordulnak, de mi emberek is ezt tesszük. Ha a hosszú, kedélyünket is befolyásoló borús napok után végre kisüd a nap, önkéntelenül is átmegyünk az utca napos oldalára. A fénye mosolyt, jó hangulatot varázsol, míg tartós hiánya sok testi és lelki betegség okozója lehet. Salamon így kiált fel a sötétségben eltöltött napok után. Valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel néznünk a napot.
A napfény gyógyító áldásai közismertek. Segít a csontrendszerünk egészséges fejlődéséhez szükséges D-vitamin képződésében, csökkenti a koleszterin szintet, baktériumölő hatásával fertőtlenít, jó leső melege javítja a vérkeringést, salaktalanítja a szervezetet, számos bőrbetegség gyógyszere, lazítja az izomfeszültséget, idegrendszerünkre is kedvező hatást gyakorol. A napfény áldásai a testgyakorlásáéhoz hasonlíthatók. Javítja a szív hatékonyságát, csökkenti az érvelés szaporasságát a szív nyugalmi működésében. Fejleszti az immunrendszert, növeli az ellenanyagtermelést, a fehér vérsejtek számát, normalizálja a vércukrot. A napfény szemünkre és látásunkra is jótékony hatást gyakorol, mesterséges fényforrások nem pótolhatják. Átszövi a körülöttünk lévő teret, világossága, melege nyugtató, bátorító, gyönyörködtető. A napkelte és a napnyugta látványa felemelő élményt jelent számunkra.
A nap a Bibliában és a költészetben a teremtő jelképe. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.
Ahogy a nap fényt és meleget áraszt a földre, úgy árasztja ránk a nap alkotója melengető szeretetét. Ő személyválogató és feltétel nélküli szeretettel szereti teremtményét, még akkor is, ha az rút, ha bűnös, ha taszító, ha ellenség, ha támadó vele szemben. Ő a de nélküli, ha nélküli szeretettel szeret, gondozó, hűséges, kitartó, virrasztó, változatlan, bízó, türelmes, tapintatos, együttérző, lángoló, rendíthetetlen szeretettel szeret. Mert az ő lényege, igazsága, kegyelme és irgalma a szeretete.
A szeretet megvilágosít, tisztít, megnyugtat, felemel, átment az életre, gyógyít, mert a szeretet maga az élet. A szeretet hatalom, a szeretet kegyelem, a szeretet a sója, íze, értelme az életnek. A szeretet kötődés, a szeretet átadás, a szeretet egyéválás, a szeretet gazdagság. A szeretet ki nem alvó tűz, ki nem apadó folyam, lobogó láng, hűs forrás és óceán. A szeretet végtelen, a szeretet határtalan. Az írás szerint az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. A teremtő erkölcsi lénye áttekinthető, mint a szabad tér. Átlátható, mint az üveg, tiszta, mint a víz, ragyogó, mint a nap, világos, mint a nappal. Annyi zavar, homály, bizonytalanság, sötétség veszi körül az embert, hogy vágyódik a fény után, szeretne minél nagyobb világosságban élni.
Aki világosságra vágyik, Istenhez megy, aki nélküle él, sötétségben van. Istennek annyira lényege a világosság, hogy az első teremtési napon a fényt alkotta meg legelőször. Szava nyomán a sötétség hirtelen felfény lett, és áttekinthető világosság áradt szerte szét. Ez a kivilágosodás a megtérés jelképe. A teremtéshez hasonlóan ezt is Isten munkája az őt kereső lélekben. Egy ember lelki újjászületése az ige szerint a fény születéséhez hasonló horderejű esemény. Amikor feltámad a vágy a bűn és a halál törvénye alatt élő szemében, hogy életrendet változtasson, Isten fénnyel, világossággal ajándékozza meg. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Erkölcsi tisztaság, szépség, vagy világos bölcsesség bárhol és bármely formában jelenjék meg, mind ugyanannak a fényforrásnak egy-egy éltető sugara. A zsoltárírói így szól: a te világosságod által látunk világosságot.
Jézus kijelentette: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Tanítványait is különböző fényforrásoknak nevezi az írás. Úgy lehetnek ezen a földön a világ világossága, gyertyák, csillagok a sötétségben, ha Uruktól kapják az erőt és a lélek rejtekeibe is bevilágító fényt. Te, ki mindeneket éltetsz a világon, fényességes atyánk, téged köszöntelek. A te hatalmad összemérhetetlen. Te bontod csírába földben a magot, az erdő rejtekében, a némaberekben az énekes madárt szépen szólaltatod. Téged imádnak a szorgos földművelők, hozzád imádkozik a tudatlan pogány. Tudósok hullnak tédre színed előtt, csodálkozva a legnagyobb csodán. Osztod az időt napras éjszakára, a te vastörvényed bolygókat igazgat, te vagy a világnak világossága, az élet forrása, mely ki nem apadhat.
A nap alázatra int Pilinszky János szerint. A nap sugaraival azért szállhat alá a földbe, mert a magasság útját járja, s azért lehet minden élet forrása, mivel minden élő szolgálja. A nap az ő világoltatásával arra ad példát, hogy hozzá hasonlóan, méricskélés nélkül mi is legyünk mások számára áldásul. Jézus tanította: legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mennyivel vagytok különbek másoknál? Ahogy a napból árad a fény, az élet feltétele, úgy sugározzuk személyválogatás nélkül a körülöttünk lévőkre a gyógyító szeretetet. Adjunk mi is világosságot a világnak, embertársainknak, hogy éljenek, növekedjenek, fejlődjenek és beteljesedjenek a Teremtő szeretetével.
Izrael kősziklája, mondta nékem, aki igazságosan uralkodik az emberek felett. Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel, napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig.